Ez itt a Zsebrádió. Fölbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, esküvőn tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Hamarosan.
Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
Manapság több ilyen melegvíz hozzáadásával fogyasztható zacskós elméletet is lehet kapni az interneten. Mondok is pár példát. Az egyik ezek közül a lapos földelmélet. Furcsa módon ez nem mai találmány. A magyar szabadságharc után egy évvel, 1849-ben adott ki egy A Föld nem gömbölyű című röpiratot egy Samuel Rowbotham nevű ember. Szerinte a Föld egy lapos korong, aminek a közepe az észak, a korong szélei pedig a nyugat. Érted, nyugat. Na mindegy. Amit egy 46 méter magas jégfal vesz körül. Ez lenne a déli sark, ugye? A nyugaton persze. Oké. Elképesztő nagy marhaság, de több millió ember hisz benne. Csodálatos.
Kérsz tasni?
1952-ben egy Ron Hubbard nevű tudományos, fantasztikus irodalommal foglalkozó író kidolgozott egy életmódjavító filozófiai rendszert, amely idővel tudományos, fantasztikus vallássá vált, amit ma szientológiaként ismer az emberi elmét vizsgáló szakirodalom. És ha most folytatnám ezt a gondolatot, akkor ügyvédet kéne keresnem. Mert a szientológusok mindenkit beperelnek. Vallási alapon. Ha még nem hallottál a chemtrailről, akkor itt az ideje. A chemtrail nem más, mint a repülők után megjelenő fehér csík, amiről az emberiség nagyobbik fele azt gondolja, hogy kondens csík, vagyis vízpára. A kisebbik fele 1996 óta viszont azt gondolja, hogy a repülők vegyi anyagokat szórnak a levegőbe. Eredetileg azt gondolták, hogy az amerikai hadsereg a vegyi anyagokkal megváltoztatja az időjárást. De közben változott a hívők álláspontja, és most már azt hiszik, hogy ezzel akarják kiirtani az emberiséget.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Oké, a múltkor voltunk a Jézuskánál, nem jött be. Menjünk egy fontosabb dátumra, állítsuk be az időgépet. Precízen. 1000 állam alapítás váró. Nyilván mindenki ott van. Két dologra figyeljünk oda. Egy. Ne közvetlenül a váróba érkezzünk, mert ott mindenkinek kardja van, és ezek ideges emberek. Kettő. Legyen rajtunk kapucni. Befelé menet, meg mondjuk meg a két alabárdosnak, hogy csá, gyíkok, csíravazul, hollazul.
Zsebrádió!
Időutazás hét a Zsebrádióban. Hamarosan. Vagy a múlt héten. Minden délután. 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
50-50.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
439-ben a vandálok elfoglalták Kartágót. Na, ez egy igazi, izgalmas népvándorlási sztori. Ezek szerint nem csak nekünk magyaroknak volt népvándorlásunk, hanem másoknak is, csak ez nem olyan zavaros, mint a miénk. Sajnos a mi magyar népvándorlásunkat még mindig nem sikerült megfejteni, hogy honnan jöttünk, és mi pont itt álltunk meg. Ezt csak amiatt kérdezem, mert ha annak idején Árpád apánk nem itt fárad el Magyarországon, hanem csak úgy lendületből fék nélkül tovább gurul, akkor ma már minden nap pizzát tehetnénk, és ha akarnánk valami különlegeset kajálni, akkor elmehetnénk egy pörköltözőbe, vagy egy gulyáslevesözőbe, és tuti, hogy mindenki szeretné a zöldségeket, meg a sajtot, mert a zöldségeknek zöldségíze lenne, a sajtról pedig mindenki tudná, hogy az igazi sajt nem piros nejlonban lesz tejből sajt. Erre a nejlon dologra ma még visszatérünk. Oké. Tehát a vandálok. A vandál nép két törzsből állt. A szilingi és a hasdingi vandálokból. Nagyon régen norvégok és svédek voltak ugyanis, de lejöttek északról, mert ott elég vacak az időjárás, és bármikor előfordulhat, hogy az embert megeszi egy jeges medve. Vagy egy sima? Velem ez még nem fordult elő, de biztos vagyok benne, hogy tök mindegy, hogy jeges vagy sima medve eszi meg az embert, mert ha valakit éppen megesznek, az nem jó neki. Szóval, ez volt nagyon régen a vandálokkal, letámadtak délre, aztán még délebre, így alakult, hogy már nem olyan régen, csak sima régen, egy Magna Germania nevű területen éltek, amit ma Sziléziának hívnak, és a mai Csehországhoz tartozik. Aztán szerencsétlenségükre megjöttek a hunok, akik szintén népvándoroltak, és akkor a szegény vandáloknak megint költözni kellett először Olaszországba, aztán Spanyolországba. Akkoriban még nem voltak olyan korszerű közlekedés irányító rendszerek, mint ma, ezért nem voltak népvándorlási zebrák, meg népvándorlási kereszteződések, meg népvándorlási piros lámpák, hogy tessék megállni, mert most itten éppen keresztben népvándorol valaki. Össze-vissza népvándorolt mindenki, mint az ökörhugyozás. Szegény vandálok meg teljesen megnyugodtak, mert Spanyolországban voltak, amit akkor még Ibériai félszigetnek hívtak, mert akkor még nem alakultak ki a spanyolok. Azt a területet, ahol a vandálok laktak, róluk nevezték el Andalúziának, ami eredetileg Vandalusia. Ez egy viszonylag kényelmes hely a tengerparton ma is, de innen is szegényeknek el kellett költöznie, mert a régi rómaiak azt mondták, hogy legyenek szövetségesek, és a vandálok menjenek le Afrikába, és segítsenek elfoglalni Kartágót, mert ott egy Hannibal nevű őrge állandóan zaklatja a rómaiakat. Na, erre megint fölkerekedtek a vandálok, és elfoglalták Kartágót, és ott mi történt? Szépen elfogytak, mert már nem is értették egymást. Képzeljétek el, hogy van egy nép, aki először norvégul beszél, és azt mondja a farönkre, hogy rönk. Aztán germán lesz, és úgy mondja rönk. Aztán csehszlovák, aki meg úgy hívja, hogy rönk, mert ott nem használnak magánhangzókat. Aztán olaszul rönko, aztán andalúzul lünk, vagy valami ilyesmi, mert ott a narancsot is úgy hívják, hogy nerenje. Afrikaiul meg már nem is tudom. Ezek szerint, hogyha az ember sokat népvándorol, előfordulhat, nem érti, hogy mit mond az apja vagy a nagyapja. Ha esetleg ti gondolkodtok a családoddal népvándorolni, mindenképpen vigyetek egy füzetet, amiben van egy családi szótár.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Bábeli zűrzavar. Biztos ti is találkoztatok már olyan emberrel, aki nem beszélt magyarul, mert egy tök másik országból érkezett, és egy mukkot sem értettél abból, amit hadovál, meg ő sem abból, amit te. Hogy van az, hogy vannak nyelvek, amelyeket milliók beszélnek, aztán vannak nyelvek, amelyeket csak pár tucat ember beszél, és vannak olyanok, amelyeket már senki sem. Hogy van ez? Na most egy ősi történet szerint régen még az egész föld egy nyelvet beszélt. Volt egy pasas, akit Noénak hívtak. Tudjátok, ő volt az a pacák, aki amikor baromi sok eső esett, épített egy nagy hajót az összes állatnak, és így egy csomót meg is mentett. Na miután ők kikötöttek, eltelt egy kis idő, és a családja meg a leszármazottai elmentek egy helyre, amit Sineárnak hívtak. Csak hogy ezek a srácok olyan becsvágyóak voltak, hogy egy hatalmas tornyot akartak építeni, ami egészen az égig ér fel a mennyországig. Ez volt a bábeli torony. Igen ám, de állítólag a jóisten lenézett, és azt mondta, hogy na ezt nem. Ugyanis nem tetszett neki az emberek magabiztossága, és úgy gondolta, hogy senki ne kopogtasson a mennyország ajtaján csak úgy. És ez még csak a kezdet, és ennek bizony nem lesz jó vége. Ezért fogta magát, és összezavarta a nyelvüket, hogy senki ne értse, amit a másik mond. Így lett a bábeli zűrzavar. A város utólag a Bábel nevet a régi héber szóból kapta, amelynek jelentése összekeverni. Szóval a lényeg, hogy a saját nyelvünk is állandó változásban van, és egymás megértéséért bizony meg kell tanulni egymás nyelvét és kultúráját is, mert ahogy mondani szokták, ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. És ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Azt már megbeszéltük az ötödik zsebességben, hogy a popzene bölcsője igazából Anglia. Ebben is természetesen London jeleskedik legfőképp, hát ott élnek a legtöbben, de azért vannak városok, ahonnan érkezett még egy-két zenei hatás, ugye itt van például pont Liverpool, ahonnan a Beatles is jött többek között. Zenei értelemben egy hasonlóan fontos város, Manchester, ahonnan a híres futballcsapat, ha mindenki által ismert és rajongott Manchester City, ja, meg a United is érkezett, de rajtuk kívül természetesen nagyszerű zenekarok jöttek Manchesterből. A mai ötödik zsebességben nem rakta bele Nafta bácsi az Oasis-t, aki pedig közülük talán a legnagyobb, nyilván a következő manchesteri kiadásban lesz ott a helyük. Szóval a mai ötödik zsebesség a manchesteri bandákról szól.
Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
Here we go! Tudtad, hogy a metró szó a francia nagyvárosi vasút a Chemin de Fer metropolitain kifejezésből ered?
Ja, igen. Tehát a bangban. Bangban egy olyan valami vagy valaki, amelynek hallatán minden felnőtt hevesen bólogat, hogy bizony, bizony, a bangban egy nagyon komoly dolog. De valójában senkinek fogalma sincs róla, hogy mi ez. Vegyük szépen sorba. Például, az sem világos, hogy a bangbánnak tényleg az a neve, hogy bangbán. És ha igen, akkor melyik a keresztneve, a bánk vagy a bán? Egyáltalán, egy embere ez a bangbán, vagy csak egy opera? Örülnék, ha annyival elintézhetném a dolgot, hogy bangbán mindez egyszerre, de akkor hol marad a tömegtájékoztatás? És a kultúrmisszió, ugye? Na ugye. Tehát bangbán egy ember volt, és az 1200-as években élt. Bánk volt a neve, a bán meg a tisztsége, és csak véletlenül rimmelt a kettő, ezért ilyen fura. Most egy picit dőljetek hátra, mert ez legalább annyira szövevényes történet lesz, mint a Merlot's Place sorozat, csak nekem nincs 7 évadom, hogy elmagyarázzam.
Zsebrádió, rádió, rádió, rádió.
A középkorban a magyar királyságnak voltak úgynevezett mellékországai, aminek így szó szerint ma már semmi értelme nincs, de valami olyasmit jelentett, hogy úgy csinál, mintha egy önálló ország lenne, de valójában a területe a másik országhoz tartozik. Ezt úgy hívták régen, hogy bánság. A bánságnak pedig bán volt a vezetője, akinek a király volt a főnöke, de a saját bánságában azt csinált, amit akart, nem kellett mindenféle piszlicsári dologgal a királyhoz rohangálnia engedélyért. A bán, mint tisztség, egyenértékű a vajdával, csak míg a vajda erdélyi volt, addig a bán inkább horvát. Na de hát, Nagy Magyarország nagyon nagy volt, elfért benne fél Európa, úgyhogy ez így volt normális akkor, ahogy volt. Jó. Bánk barátunk egy bán volt, egészen pontosan Szlavónia bánya, de ez most mindegy. Ami viszont nem mindegy, hogy volt egy felesége, ez a bizonyos ismeretlen eredetű női név, a Melinda, aki szép volt. És itt aztán elkezdődik a kalamajka, mert ahol egy szép nő felbukkan, ott mindig kalamajka van, ezt jegyezzétek meg jól. Főleg a fiúk. A lányok ezt összönösen tudják, főleg a kalamajkában nagyon erősek.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Kalamajka. Kalamajka szó jelentése: nagy zűrzavar, felfordulás, kavarodás, kellemetlen bonyodalom. Szláv eredetű szó, és egy gyors kárpát-ukrán tánc a kolomíjka neve, ami pedig Kolomíja város nevéből ered. A kolomíjka elnevezés a tánc forgatagos jellegére utal.
Jó, tehát, bánkbánnak fő a feje rendesen, mert a feleségét egy Otto nevű krapek szeretné elcsábítani, de közben a királynő elküldi országjáró körútra, ami igencsak bosszantó fejlemény egy ilyen helyzetben. És míg fő a feje, a közben belecsöppen egy politikai összeesküvésbe, mert a többi bánnak nem tetszik a rendszer. Jaj, de komplikált. Na kérem. És akkor, amikor már megrepednek az idegei a feszültségtől, ez az Otto nevű krapek leszúrja az egyik szereplőt. Azt nem értem, hogy ez miért történt, de feltételezhető, hogy a szerelem elvette az eszét az Otto nevű krapeknak, de meg lehet, hogy ez csak egy drámai mellékszál, ami azért kellett az író szerint, hogy Ottóról kiderüljön, hogy nem jó fej, ha ez eddig nem lett volna világos valaki számára. És ha mindez nem lett volna még elég, bánk-bánk királynéhoz megy, mert nagyon pipa. Én gondolom, hogy a felesége miatt volt ideges, aki az Otto nevű krapekkal összeszűrte a levet, de ő azt mondta, hogy azért marha ideges, mert a királyné elrontotta az országot, és mindenki nyomorúságban él. Itt jegyezném meg, hogy a középkorban a föld lakosságának kb. 99%-a nyomorúságban élt, de ezt bánkbán nem tudhatta, mert ő még azt hitte, hogy a föld lapos és a szélén le lehet esni.
Az eszem megáll!
Elég az hozzá, hogy bánkbán úgy felmérgelte magát, hogy megölte a királynét. És ebben a drámai pillanatban egyszer csak megjelenik a király, aki eddig sehol sem volt, legalábbis a történetben sehol, egyébként hadjáratban járt. Na, és a király megtudja, hogy meghalt a királyné. Amitől meg ő lesz írtódős. Bánk-bán bevallja, hogy ő volt a gyilkos, mert hát ugye hát az ország sorsa, meg különben is, és arról nem beszél, hogy lapos a föld, és akkor még itt van ez a geocentrikus világkép is, kész téboly, hát nem csoda, hogy királynétől az ember. Bárkivel előfordulhat, nem? A király pedig nem tudta tovább hallgatni a hülyeséget, és meg akarta büntetni Bánk-bánt. Hát kérem, ebben a pillanatban jön a hír, hogy Bánk-bán felesége, az ismeretlen eredetű női nevet viselő Melinda is meghal, mert ez az Otto nevű krapek megölte. És akkor ezt az egészet képzeljétek el operában, amit viszont Erkel Ferencnek köszönhetünk. Te Jézus ereje!
Olló nem, de minden más igen.
Az Achilles egy fiú név és egy görög mitológiai figura. Vagyis nem igazi, hanem egy Homérosz nevű pacák találta ki jó régen. Onnan lehet tudni, hogy görög hősöket vagy isteneket láttok egy képen vagy domborművön, vagy akár egy vázán, hogy teljesen normális dolgokat csinálnak. Birkóznak, harcolnak vagy diszkoszt vetnek, de mindegyik tök pucér.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
Ez teljesen érthetetlen számomra, hogy miért. Lehet, hogy annyira meleg volt az ókori Görögországban, hogy még egy vacak vásznot se tudtak magukra teríteni. Vagy annyira szegények voltak, hogy nem volt pénzük ruhára. De akkor miért nem adták el a diszkoszt, és vettek az árából egy gatyát? De várjátok csak, például Achilles szobrán van a vállára vetve egy köpe. Na szóval volt ruhájuk, csak nem vették fel rendesen. Az tény, hogy könnyebb úgy pisilni, hogy nincs az emberen kis nadrág, de mégis.
Viccelünk, apuka, viccelünk.
Lehet, hogy náluk más öltözködési kultúra volt, mint nálunk. Vagy csak simán nudisták voltak. Na, azt hiszem, kicsit eltértem a mondandomtól, maradjunk Achilleusnál, vagy Achillesnél, aki nem feltétlenül volt mindig pucér. A lényeg az, hogy az anyukája pici korában megmátotta egy csoda folyóban, amit úgy hívtak, hogy Styx, mert az a hír járta, hogy ha valaki abban megfürdik, akkor sebezhetetlen lesz.
Wow!
És az emberről azt jósolják, hogy nagy harcos lesz belőle, akkor nem árt, ha olyankor nem fogja a golyó vagy a penge. Szóval anyu megmártogatta a folyóba a kis Achilleust, csak hogy valahol fognia kellett, hogy ne essen bele, így a sarkánál megmarkolta. És az lett ennek a fickónak a gyenge pontja, vagyis az Achilles sarka. ami azt jelenti, hogy ez volt az egyetlen hely, ahol meg lehetett őt sebezni. Később el is ment csatázni, és mindenkit legyőzött, viszont a trójai háborúban, ahol a görögök a falovas csellel bevették Trója városát, ezt a zsebtörzs már jól tudja, egy Apolló nevű isten aljasul sarkon nyilaszta, egyenesen a gyenge pontján, és így szegény Achilleus kipurcant. Na de itt álljunk meg egy szóra. El kell áruljak nektek egy dolgot, tudom, hogy felnőtt tartalom, de már úgyis túl vagyunk a mesztelenkedésen, úgyhogy már mindegy. Én úgy tudom, de tényleg főleg a filmekből, hogyha valakinek megsérül a sarka, abból nem lehet meghalni. Ha a fejét vagy a szívét éri a sérülés, a sima ügy, kipurcan és kész. De hogy a világ legnagyobb hőse belehal egy saroklövésbe, az abszurdum. Ha úgy szólna a mese, hogy sarkon lőtték szegényt, elesett, aztán megpróbált elsántikálni, és közben elkapták a gonosz ellenségek, az oké. De nekem gyanús ez az egész történet ezzel a saroklövéssel. Minden esetre a történet annyira híres lett, hogy valaminek vagy valakinek a gyenge pontját azóta is Achilles saroknak hívjuk. És el is nevezték a sarkunknál lévő ínt Achilles ínnak. Ami ha elszakad, az kétségtelenül nagyon fájdalmas. De nem lehet benne meghalni.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.